kútra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye mély fájdalommal értesült arról a gyalázatos cselekedetről, amely során ismeretlen tettesek felgyújtották a Palágykomoróc községben található Istenszülő születése görög katolikus templom sekrestjének ajtaját. Közleményük szerint ez a szentségtörő tett nem csupán az egyházi tulajdon elleni bűncselekmény, hanem mély sebet is ejtett Kárpátalja lelki békén és közösségi életén. Az elkövetők által a templom külső falaira írt gyalázkodó feliratok semmilyen módon nem tükrözik azt a békés együttélési légkört, amely régóta jellemzi a helyi közösséget és a környező falvakat, írták a közleményben, amelyet a Magyar Kurír is közölt. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az ex-közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntetőintézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. A csomagot végül Magyarország is jóváhagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomagok ügyében, a további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Robert Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok évvégén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúly teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között, írták. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetés tervezetét. A magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ban, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más módjairól. Az ukrán gazdaságban nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalt az ehhez szükséges összeget, közölte még csütörtök este a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott görögkatolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és a dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Beérkeztek az első igénylések a közvilágítási pályázatra. A hét elején megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a kis települések fejlesztéseit, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. Az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Darvas László címzetes kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott szerencsi plébános életének 82. évében, július 18-án, szentségekkel megerősítve a Miskolci Kórházban elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendel el az országos tiszti főorvos. Ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik majd a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Rádiónk rendszeres hallgatóitól sok-sok évvel ezelőtt érkezett az a kérés, hogy szeretnék megismerni azokat a fiatal embereket, akiket az adott évben az Egri vagy valamelyik szomszédos egyházmegye szolgálatára szentel az adott főpásztor. Június 21-én az Egri főegyházmegye szolgálatára szentelte dr. Ternyák Csaba érsekatya, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium 3 végzős hallgatóját, 3 diakónusát, közülük Salazar Herrera Giovanni Fernandót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Szervusz, dicsert a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Most már mondhatom azt, hogy Giovanni atya Isten hozott nálunk. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Mennyire vallásos családból származol? Ugye te Ekvádorból származol, és 10 éve jössz itt Magyarországon. Mi az, ami megosztható a családodról, az Istennel való kapcsolatodról? Mennyire egyenes út vezetett téged a papi hivatáshoz?
Először Giovanni vagyok, már itt vagyok Magyarországon 10 éve. De az hivatásomról tudnám mondani, hogy soha nem gondoltam pap lenni, vagy soha nem volt tervemben. Ilyen katolikus családból származom. Mikor kicsi voltam, ilyen 5-6 éves, amilyen légszem, mindig jártam templommal, egy sok vasárnap. De nem volt ilyen nagyon mély kapcsolat az egyháza, lehet mondani, hanem csak vasárnapi mése és semmi más. Amikor 7 éves voltam, a szüleim belépték a neokatekumenális közösségbe, és ezáltal láttam, hogy Isten megmentette az ő házasságát, mert nekik csak polgári házasság volt, és akkor beléptek az egyházba a neokatekumenális úton keresztül, és volt az egyházi esküvője, és attól kezdtem látni, hogy más Istennel lenni, de kicsi voltam. És már amikor 10 éves voltam, már kezdtem járni a saját közösségembe, a neokategóriás közösségbe. Jó volt lenni, mert voltak fiatalok, idősebbek, minden.
De akkor ez ugyanaz a közösség volt, ahová a szüleid jártak.
Ugyanaz a plébánya, de van régek közössége, fiatal közösségek, aki mert evente van ilyen katekezi sorozat, amit csinálják evente, és lehet, hogy születi egy új közösség.
Ja, értem. Akkor ez nem korhoz kötött, nem. Tehát nem idősek külön és fiatalabbak, nem. Mint itt nálunk ifjúságpasztorációról beszélünk, ez nem így, nem. Hanem ha már régebb óta
járnak, szoktam mondani, hogy régóta jár az úton, vagy régóta nem jár az.
A katekumenátus útján, igen, akkor egy új közösség alakul, most már így értem.
Igen, és úgy kerültem a közösségemben, mindig jártam a Szent Eukarisztiára és a Neokatekumenes úton, és találkozunk hétköznapon, kedden vagy szerdán, ilyen ége liturgia. Mindig jártam, voltak fiatalok, idősebbek, amit mondtam. Majd utána már érettségiztem 2013-ban érettségiztem, és akkor kezdtem tanulni már építészmérnöknek, de pont akkor a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám ő egyetemi tanár, és elküldték az egyetemből tanulni doktorátus Spanyolországba, és ugye a bátyám is én egyedül maradtunk Ecuadorban. Lehet mondani, fiatalként ilyen tökéletes életem volt, mert tehát volt pénzem, ház, kocsi, és csak tanulni kellett, úgyhogy.
Milyen furcsa, hogy ezt mondod, hogy ez a tökéletes
hát, életnek. Hát, mert ez most a fiatalok, ez ami lehet mondani, most keresnek, vagy mindenki azt szeretni, hogy nyugi az élet, mindenem van, csak csinálok, amit szeretem.
Stabil egzisztencia, de ez igen. Lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy az ember hát, boldog legyen.
Hát pont arról van szó, hogy én is kerestem a boldogságot mindenhol, tehát majdnem minden nap kimentem bulizni, ide-oda visszamentem, de mindig volt a közösségem, mindig tudtam visszatérni a közösségembe, mindig tudtam visszatérni az egyházba. És akkor éreztem, hogy nem találom ez a boldogságot sehol, és éreztem, hogy Isten hív a misszióba, de nem különösen a papságra, hanem misszióba. De nem tudtam, hogy mi ez a... Mert ez egy karizma, ami benne van a neokatekumenes úton, hogy küldenek, vannak ilyen missziós fiatalok, vannak papok, családok,
egyedülállók. Bárki mehet misszióba, igen. Aki hívást érez igen. Arra. Ezt jól gondolom, hogyha mondjuk akár egy családapaként, családanyaként én úgy érzem, hogy engem misszióba hív a Jóisten, akkor ezt csak családdal tehetem meg, vagy van, aki esetleg hátrahagyva a családját, azt mondja, hogy akkor most én egy év misszióba szeretnék
valamit. Nem, ez családként, de ez általában ilyen adunti is, de nem csak a férje vagy a feleség, hanem eljut, mert
egy test,
eljut döntenek, és eljut mennek misszióba. És úgyhogy... Akkor éreztem, hogy Isten hív, és kezdtem járni ilyen hivatás tisztászó központban, ami a neokatekumenes úton van. Ilyen vasárnapként találkoztunk fiatalokkal, kérdeztünk, hogy Isten hív, és ilyen tehát a szentírásra foglalkozunk, ilyen pár dolgokat csináljunk. És ott volt egy unoka testvérem, és öt barátom, amik jártak a közösségekben, mert nem az én közösségemben, de mindig ott találkoztunk, és nagyon jó volt. És pont amikor voltam az egyetemen, volt ilyen barátom, aki járt a közösségbe, és mindig ott találkoztunk az egyetemen, és teljesen másból beszélgetni velem, mint egy osztálytársam az egyetemről, hogy ne látom a különbséget.
A különbséget miben érzékelted?
Hát, hogy milyen dolgokról lehet beszélni.
Milyen dolgokról?
Bele, aki ilyen, legalább Istenről, mert most akkor látom, hogy az egyetemek nagyon kevesek beszélnek Istenről, hanem csak a megy bulizni ide-oda, vagy a
hát,
tanulásról.
Ami a fiatalokat igazából érdekli.
Igen. És milyen dologról nem tudtam beszélni senkivel, csak a barátommal. Úgyhogy kezdtem lenni a különbség, és egyszer hívták engem egy ilyen lelki gyakorláton, ott Ecuadorban, amit az egész országban minden fiatal kérzi a hívást, oda víznek, és kicsi kérdeznek, hogy éreznek a hivatás, hogy tehát egy kicsi látnak, hogy van-e hivatás, vagy lehetne valamit csinálni, vagy kezdeni valami a fiatalokkal. Úgyhogy akkor mindig van ez a kérdés a végén, hogy nyitott vagyok menni szemináriumban valahol a világra. És akkor láttam, hogy valóban Isten hív, és mondtam, éreztem, hogy igen, tehát csak egy igen kell látni az Istennek, és mondtam igen. És akkor mondtak a katekéték, és a papok, aki ott voltak, hogy jó, most már hívunk téged egy másik lelki gyakorlatra az országba, ahol sorsornak is küldenek a szemináriumba, és úgy kerültem ide. Nem gondoltam, hogy pap leszek, vagy ilyen nagyon hirtelen volt, mert én építészmérnöknek tanultam, úgyhogy az volt nekem, ami vonzó volt.
Na, de építészmérnöknek tanultál, de befejezted az
Nem, kettő évet tanultam, két és évet közben tanultam. Jöttem, igen.
Olaszország lelki gyakorlat. Nem csak veled beszélgettem, meg veled is egy másik műsor keretében beszéltünk arról, hogy van egy olyan lelki gyakorlatotok, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez-e az, ami Olaszországban volt lelki gyakorlat, ahol kettesével küldenek titeket gyakorlatilag teljes ráhagyatkozással a Jóistenre, hogy hirdessétek az evangéliumot.
Ez kicsi más lelki gyakorlat volt, mert ez inkább ilyen inkább sorsolás, vagy van egy másik gyakorlat, amilyen kettesével szoktak küldeni minket, és általában mi is a szemináriumban, de ez mindig, ha valahova megyünk, vagy kimegyünk a szemináriumban, mindig kettesével megyünk. Mert ez egy segítség egy másiknak, hogy tehát lehet, hogy most krízisben vagyok, a másik tudja segíteni. És amikor ebben a misszió kettesével, misszió semmi nélkül, ami küldenek, az is a segítség, hogy a másik segítsen. Hogy amikor már gyenge is, hogy van a másik, aki tud batorítani, és fordítva is.
Kölcsönösen tudjátok erősíteni egymást.
Igen, ez így az apostolok, ez is, ha látjuk egy kicsit a Szentírás, ő is kettesével mentek majdnem mindenhova.
Így van. Szóval ez egy picit más típusú lelki gyakorlat volt Olaszországban, igen. Ahol sorsolták azt, hogy ki hová kerül misszióba.
Szemináriumba, igen.
A te nevedhez Magyarországot húzták.
Igen.
Mit tudtál te akkor Magyarországról?
Hát Budapestről tudtam valami, de pontosan, tehát hogy Magyarországon, hogy hol van, hogy mi ez, nem. Tehát Budapestről tudtam valami, de különleges, tehát nem tudtam semmi.
Egyből jönnöd kellett, vagy még hazatudtál?
Nem, mint később jöttem, én novemberben jöttem, az a lelki gyakorlaton szeptemberben volt, és én novemberben jöttem.
Akkor így el tudtál köszönni, igen. A családodtól igazából?
Hát már, mert a szülei Spanyolországban voltak, csak a bátyám volt otthon, úgyhogy már nem volt annyira nehéz, már egy másfél év voltam egyedül Ecuadorban, úgyhogy.
Ha vissza tudsz emlékezni, azért 10 év az azt is mondhatom, hogy elég messze van, meg azt is, hogy azért egy emberöltőhöz képest semmiség, de mi volt az első érzésed, benyomásod, gondolatod, amikor idejöttél Magyarországra, vagy idejöttél Egerbe, mert ugye az egy szemináriumban.
Hát, hogy nem értettem semmi. Akkor beszélni, tehát angolul tudtam beszélni akkor, mert most már a második nyelven a magyar nyelv, úgyhogy... Nagyon sokat változott a dolog, de akkor angolul, itt amikor érkeztem, reptére senki, tehát beszéltek angolul, de csak magyarul, minden olvasni magyar nyelven, amikor szemináriumban is kezdtünk, tehát mert ott is minden eukarisztia, minden napi olvasmányos imaóra, minden a magyar nyelven megy. És úgy nehéz volt, tehát először, hogy nem értem semmi, de az is volt a segítség, hogy vannak a mi szeminárium, tehát voltak már külföldiek, akik már beszéltek magyarul, fordították nekem a fontos dolgokat, de az is segít, hogy tudjam tanulni a nyelvet minden nap, ez a hallgani a magyar nyelvet, ez volt egy nagy segítség, hogy tudjam tanulni, de az volt a legnehezebb, hogy nem értettem semmi, az első, legalább az első 3 hónap nem értettem semmi, mert akkor kezdtem tanulni szavakat, kicsi látni, hogy mi ez, de...
Milyennek láttad a magyar embereket? Nyitottak, befogadóak, kedvesek, vagy távolságtartóak, hűvösebbek, sok mindent mondanak rólunk.
Hát egy kicsit távolság tartanak a magyarok, hát ez szírszésem, tehát ameddig nem ismernek. De ha már ismernek, nagyon nyitok, és nagyon befogadót. Én ezt tapasztaltam, tehát már 10 éven keresztül, és már nagyon sok helyeken voltam, hogy tényleg a magyarok nagyon, tehát nagyon jól tudják befogadni, nem tudom, jól érzem magamit, és szoktam mondani, hogy tehát ez amikor én most már megyek haza látogatni a családomat, vagy valamikor, ott inkább bentikét érzem ott, és itt jobban érzem magam, tehát nem mikor itt vagyok.
Volt lehetőséged így többször azért a 10 év alatt, hogy hazamentél?
Ki évente szoktunk menni, úgyhogy 4-szer voltam, lehet mondani, 4-szer.
Na de akkor most te az otthonodat Ecuador tekinted az otthonodnak, vagy azt mondtad, hogy a szüleid Spanyolországban voltak, de és akkor ők ott is maradtak? Vagy
nem, most már visszamentek Ecuadorba.
Igen, az első benyomások azért meghatározóak, úgy gondolom mindig, hogyha valaki külföldön kezdi meg a tanulmányait is akár, vagy azt mondom, hogy mivel így nálatok egy missziós szemináriumról, meg egy hosszabb távú időszakról van szó, akkor mondhatom azt, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az egész életed innétől kezdve itt fogod tölteni, mert ez
igen.
Valamilyen szinten bizonytalan, hogy maradtok-e, maradsz-e te például itt Magyarországon?
Hát igen, de Isten idehozott, itt maradok, még Isten akárja. mint missziós szemináriunk is, missziós pap, szentel papok, úgyhogy nyitott vagyok ismerni valahova, ahova az írsek szeretnék küldeni, ha az írsek engedi.
Ezt rábíztad a Jóistenre akkor, hogy alakul. Aki ide kerül a Redemptoris Mater missziós szemináriumba külföldi, hallgatóként egy évig csak magyarul csak tanul, magyar nyelvét, hogy igen. Utána a teológiai tanulmányai azok könnyebben menjenek. Hogyha haladunk előre az időben, és hogy visszatekintünk erre a 8-9 évre, akkor milyen fontosabb mozzanatokat tudnál kiemelni, ami így meghatározó volt a te pappá formálódásod szempontjából, ami a szemináriumhoz kötődik?
A szemináriumhoz? Ami lehet mondani, ami képzésünk, ami szemináriumban nagyon, nagyon különleges, vagy nem tudom, úgy érzem, hogy ilyen családias. Én a rektorommal úgy tudnám beszélni, mintha valami családtagommal. Ez igaz, hogy van tisztelet iránta, de úgy is tudnám beszélni mindenről. Ugyanaz a segédrektor, bárki, tehát és a szemináriumban ilyen családja, egymással is úgy tudjuk beszélni, tehát ha van probléma, szoktunk valamikor ilyen beszekelni, de megbocsátjuk egymást, teljesen más, ilyen család.
Ez családiás. Egy nagy ajándék azért, meg egy kegyelem a Jóistentől, hogy megvan ez a kötetlen, meg egy szorosabb kapcsolat.
Igen, és gondolom mindig, amikor valaki külföldi, és nincs ide a családom, és szoktam mondani, hogy ki a családom, ez a szeminárium, és a neokatekumenes közösség, ami itt van nekem itt Miskolcon, egy misszióegyentes közösség, ez a családom. Mert ha itt történt valami velem, valami bajban vagyok, és kell valaki beszélni, vagy valaki, nem tudom menni Ecuadorba, vagy valaki beszélni, de van ez a közösség, amikor valamikor visszafordulok hozzájuk, és ott vannak. És mindig jelen van, és lehet mondani, hogy az is az én családom. Hát szeminárium és a közösségem nekem ez egy, lehet mondani, nagyon fontos dolog a hivatásomban is, az életemben is.
Ez a közösség, a Miskolci neokatekumenális közösség, amiről beszélsz, ott csak magyarok vannak, vagy ott is vannak külföldiek?
Nem, vannak külföldiek, igen, vannak külföldiek, egy spanyol család és egy olasz család, és három magyar család, aki Budapestről jöttek Miskolcra.
Azt mondtad, hogy egyrészt fontos volt a pappá formálódásod szempontjából az, hogy egy ilyen családias légkörben töltheted a szemináriumi időszakot, akár a rektorral, vagy a vicerektorral is megvolt ez a szorosabb kapcsolat, meg a miskolci közösséggel. Ezen kívül mi az, ami még úgy meghatározó volt számodra abban, ahogy most itt állsz szentelés után egy-két héttel?
Vagy tudnám mondani, hogy Isten a szeminárium keresztül éveken alatt úgy mutatta, hogy először és sokszor az elújárunk és a kateketák mindig azt hangsúlyozta, hogy fontos a szemináriumban nem is, hogy pap legyek, vagy akarok pap lenni, először keresztény lenni, és utána Isten lassan-lassan mutat a hivatás. És ezt én tapasztaltam a szemináriumban. Mert amit mondtam, hogy én soha nem gondoltam, hogy lenni pap, hogy ez volt nagyon világos nem volt nekem, de egyébként mondtam Istennek, és Isten lassan-lassan beszélt. De is a mi szemináriumban is van ez a missziós időszak, ami egy-két év, három év is küldenek egy paphoz, egy pap mellett, és ott vagyunk bele, és nekem nagyon segített. Amikor voltam Budapesten két évig, a Palisz-Szentvince plébánián, léptak is van átjánál, és az nagyon segített, mert nagyon sok dolog tudtam látni a papi hivatásáról. És utána visszajöttem, voltam egy évét az iskolában, és van egy eskrutínium a diakonátus előtt, és az előjáron gondoltak, hogy ha jobban nekem várni egy évet, mondta, jó, hát mert ez lehet, hogy látják dolgok, amit én nem látom, és utána beszéltem velük, és jó, és küldtem nekem Debrecenbe, és nagyon jó volt, Debrecenbe voltam egy missziós közösségben is, és az nagyon jó volt, nagyon-nagyon segített nekem látni, hogy miért mindig ellenálltam, mert emberileg mindig ellenálltam az Isten akarata, az Isten tervének, mert nem volt az, amin szeretem volna.
Mert tudom, hogy ez nagyon személyes, de mégis mi az, ami ebből megosztható, hogy ez miben nyilvánult meg ez az ellenállás?
Az ellenállás, ez nekem a tanulás. Pont arra mondtam, hogy én építészmérnöknek szeretem tanulni. Hát akár tudja matekot, az nem kell sokat tanulni. De amikor ide érkeztem tanulni filozófia, teológia, amikkel 3-4 óra ülni és tanulni, nem, ezt nekem
nem
szeretem. És úgy mondtam, hogy ezt nem szeretem, úgy tanulok eleget, hogy átmenjek, hogy legyen kész a vizsga, és kész. Mindig úgy csináltam.
De az elegendő.
Hogy volna ilyen engeljárás, inkább nem tanulok, nem sok legyen is kész. Uh-huh. hogy úgy láttam, hogy ez mindig volt bennem, hogy mert ez nem volt mi akartam, mert én tehát építészményben akartam, de láttam, hogy jó volt ez időszak, ami ezen keresztül tudtam lenni, hogy milyen képes vagyok, úgy is ki vagyok, hogy sokszor is tudom elárni az Isten akarata, hogy gyenge is vagyok, hát ez, és az segítette, hogy jobban tudja ragaszkodni Istenhez, és nem csak magamban.
Nem lehet egy elbizonytalanodásból fakadó ellenállás? Te biztos voltál az elmúlt 10 évben abban, hogy a jó Isten a papi hivatásra hív?
Igen, csak nem akartam befogadni. Emberileg nekem más terve volt, tehát ez tudtam, hogy Isten hív már, amikor bejöttem a szeminárium. Éveken keresztül az első éve lehet, hogy még kicsi bizonytalan voltam, de utána már kezdte lenni, hogy tényleg Isten hív.
Csak te nem
akartál. Nem úgy gondoltam, hogy ez lesz az életem. Ezért nehéz volt. Én mondom, az első 3 éve nehéz volt nekem. De én mondom, lehet, hogy én nem voltam hűséges Istenhez, de ő mindig hűséges, és mindig ott volt mellettem, és segített minden szempontból. És látom, hogy te éveken keresztül megmutat az Isten az ő terve az életemben, és ő is segít, mert egyedül nem tudnám mi lenni, ha se, csak ő bele.
2 évig Budapesten voltál, ugye, ahogy említetted, és akkor 1 év Debrecen?
Debrecenben, igen.
Debrecen, és ezen kívül diákonusi év első fél évét, azt még szintén egy külső helyszínen, valahol egy gyakorlati helyen.
Igen, Encsen voltam, ez is nagyon nagy segítség volt nekem, nagyon tetszett. Ott voltam a Gulyás Zsolt atyával, mert így nagyon jól éreztem ott. Jó volt, hogy tudtam iskolában is tanítani, tanítottam a gyerekeknek, ilyen fiatal csoport is volt, minisztránsú csoport, hetente mentünk az öreg otthonnal vallatokatni, minden nap volt valami tendő, és azt nagyon, nagyon szeretem, mert nem szeretem csak egy helyi leülni, ami mondtam, nem szeretem leülni, csak ott lenni 3-4 óra. Jobban nekem ilyen mozogni, ilyen oda menni, és nagyon-nagyon segített, és nagyon tetszett ott lenni.
Segíts nekem abban, vagy javíts ki, ha nem jól gondolom, hogy igaz, hogy neokatekumenális közösséghez tartozol, ugyanakkor a szentelés után ugye valahová egy plébániára, káplánként, egy plébános mellett kapsz helyet.
Igen.
Ami azt jelenti számomra, hogy nem a neokatekumenális közösséghez hasonló közösséget kell majd létrehoznotok, vagy vezetnetek, hanem külön van. Az én fejemben ez úgy áll össze, hogy ugye nálatok, ahogy mondtad is, hogy mindenféle korosztályból vannak egy-egy közösségnek a tagjai. Egy-egy plébánián pedig külön van ifjúságpasztoráció, külön van az idősebbeknek katekézis, és lehetne így bontani a csoportokat. Jól gondolom ezt, hogy neked is majd ez lesz a feladatod, és ha igen, akkor te melyik korcsoportot érzed esetleg magadhoz közelebb?
Igen, pont úgy korrekt van, tehát megyünk egy plébániához, mint egyházmegyei papok, megyünk plébániához, ott szolgálunk, ahova az érsek küldi, és szolgálunk a közösségnek. A fiatalokkal jobban megy a foglalkozás, de idősebbekkel is, tehát szeretem én is jegyes pasztoráció, az is gondolom, hogy lehetne segíteni, de nyitott vagyok mindenre, tehát pont hála Istennek, amikor mondtam Encsen, tehát minden korosztályakkal kellett foglalkozni, mert mindenkinek van szüksége hallgatni, hogy Isten szeret, és ez szerintem ez a jó hír, ami nekünk kell vinni az emberekhez, az embereknek.
Ez így van, hogy hirdessük akár alkalmas, akár alkalmatlan minden korosztálynak. Mi azért, ha nem látjuk a környező népek hívő közösségeit, vagy ha látjuk, akkor is hajlamosak vagyunk magyar mentalitás a panaszkodásra bármit illetően, akár azzal kapcsolatban is, hogy zömében a tapasztaltabb korúak, az idősebb korosztály vesz részt az egyházközség programjain, általában lehet nagyobb város vagy kisebb településről szó, és a fiatalokat nehéz megszólítani. Ecuadorban a te közösségedben mennyire volt az jellemző, hogy a fiatalokat el lehetett könnyedén érni?
Mostanában már egy kicsi nehezebb. Vannak fiatalok, lehet mondani, egy kicsi könnyebb nálunk. Öröklődünk a szüleinktől, a családunktól, a vallásosság, lehet mondani, vagy a katolikus vallást. De a szüleinktől öröklődünk, de nehéz, mert úgy is lehet, hogy járnak templomba, nincs egy milyen kapcsolat az Istennel, vagy hát megyek misére, mert szokás az a családomban. Ezért nehéz az is tudni, nálunk nehéz azt tudni, hogy ki jár, és miért jár templomba, vagy milyen a kapcsolat. Mert ez igaz, hogy nagyon sok ember jön a templomba, 300, nem tudom, egy templomban egy vasárnap, de tőlük senki nem ismer egymást, csak járnak vasárnap is. Ott találkozunk.
És lehet, hogy csak megszokásból, nem, de nem olyan mély Isten kapcsolatuk van. Hát igen, nem látunk bele senkinek a lelkében, hogy milyen az Isten kapcsolata, de akkor, ha jól értelek, ott azért nagyon sok fiatal részt vesz.
Vannak még fiatalok, igen. Régen többen voltak, most már egyre kevesebb nálunk is.
Szerinted nálunk itt Magyarországon mi lehet megoldás? Mi az, ami segítene abban, hogy a fiatalokat el lehessen érni, és közelebb kerüljenek a jó Istenhez?
Jó kérdés. Én ami próbáltam a fiatalokkal, hogy ilyen közelebb kerülni hozzájuk. Hát az jó, fontos, hogy foglalkozom a szentírással, ilyen vallásos dolgokkal, de inkább közelebb próbáltam hozzájuk menni, ilyen játékokkal kezdtünk játszani, ilyen játékokban, vagy szoktunk menni focizni fiatalokkal, és más, nem csak, hogy lássák, hogy ott van a pap, hanem közel kerülni. Velük is volt már tapasztalatok, hogy fiatalok jöttek kérdezni a saját életéről. Én nem kérdeztem tőlük, hanem ő jöttek kérdezni, hogy ezt tudnám csinálni, hogy ezt tudnám megoldani. De ez már amikor belépsz egy kapcsolat velük is, de ez nehéz, mert idő is kell, foglalkozni kell velük. Ez a következő generáció, de ha nem már nélkül utána mi lesz a templomban?
Hát ez egy jó kérdés. Igen, a jó Istennek terve van velünk, kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy meglássuk, hogy mi az ő terve velünk. Minden szentelés előtt álló papnövendéknek választania kell egy papi elmondatot. A te papi elmondatod az, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Mit jelent számodra ez a jelmondat?
Ez nekem fontos mondat, vagy úgy éreztem, hogy ez a szentírási rész, ez a Jeremiás proféta, amikor Isten szól neki, és kiválasztotta őt, és látom, hogy Isten mindenkinek hív, saját neve, ként, tehát ez úgy mondja neve, pont nem tudjuk, hogy milyen hivatásuk, vagy a papságra, vagy házasságra, valamire hív az Isten az ember. És látom, hogy Istennek van egy terve, és amikor az ember belép az Isten tervében, annyira boldog tud lenni, és annyira jó tud érez magát, minden helyzetben lehet boldog lenni, amikor az ember belép az Isten akaratába, és én is úgy tapasztaltam itt Magyarországon, hogy lehet elállni, hogy ne hisz a nyelve, hogy nem tanultam, amit szeretném, hogy más emberekkel, hogy távol van a család, minden, de mindig annyira jó, és nagyon boldog érzem magam itt, mert látom, hogy ez az Isten terve. És látom, hogy pont is utána kicsi folytat ez az olvasmány, a Jeremiás proféta, hogy Isten teszi az ember a Jeremiás szájába az Isten szavát, hogy tudja hirdetni, hogy ő tudja mondani, ami az Isten mond. És pont arról gondoltam, hogy nem én beszéljen az embereknek, az omilien, hanem legyen Isten. Mert emberileg én mit tudnám mondani? Én nem tudnám mondani semmi. De Isten tudna szólni az embereknek egy emberken keresztül. És csak lenni jeszköz Istennek, hogy Isten tegye az ő tervét a világon, vagy az egyházban.
Én ezt kívánom számodra, Giovanni, hogy egész életedben legyél egy ilyen eszköz a jó Isten kezében, aki szavaival, tetteivel hirdetni tudja az ő igéjét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked
köszönöm
a beszélgetést.
Szépen.
Kedves hallgatóink, Salazar Herrera, Giovanni Fernando, Encsi Káplánnal Papi Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös karriernapjához kapcsolódva beszélgettünk az esemény előadóival. Az első részben a Nexon oktatási igazgatóját, Nagy István Ferencet kérdeztük a munkaadói elvárásokról, illetve tippeket kaphattunk a sikeres állásinterjúhoz és a munkakereséshez. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1334-en tettek sikeres záróvizsgát a 2024-25-ös tanév végén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az Egri Bazilikában július 3-án délután a bölcsésztudományi kar és a pedagógiai kar, július 4-én délelőtt az informatikai és a természettudományi kar, július 4-én délután pedig a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a művészeti kar végzősei vehették át diplomájukat. Az ünneplőket dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja köszöntötte, aki kiemelte, a bazilika és a líceum közötti Eszterházy tér, mint szakrális hely az, amely a hit és az észtemplomát köti össze. Amikor a kettő között harmónia és együttműködés van, akkor virágzik fel a város, az ország. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszédében emlékezett, ez a tanév különleges volt a kettős jubileum miatt, hiszen az oktatás 250 évvel ezelőtt kezdődött meg a líceum falai között, emellett alapítónk, gróf Eszterházy Károly püspök születésének 300. évfordulóját is megünnepeltük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciájának, a Tittel Pál Könyvtár és a Főegyházmegyei Könyvtár szervezésében. Az esemény dr. Pajtókné dr. Tarilona, az egyetem rektora nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, az egyetem magáénak érzi a feladatot, hogy magas szintű szakmai ismereteket adjon át, mindezt a személyiség fejlesztésével kísérve, olyan értékeket közvetítve, amelyek segítségével hallgatóink később is megállják helyüket a társadalomban. A megnyitó ünnepséget egy együttműködési megállapodás aláírása követte. A dokumentumot dr. Pajtókné dr. Tarilona, az EKE rektora, valamint dr. Bálint Ágnes, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnöke látta el kézjegyével, megerősítve ezzel a szakmai közösségépítést. Ezt követte a szervezet tisztújító közgyűlése. A találkozó második napján konferenciát tartottak a szakmai személyiség fejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel. A bazilikában ünnepi érseki misén, valamint egy különleges hangulatú kulturális esten is részt vehettek a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont teraszán, melyet az Akadémia borok kóstolója tett teljessé. A záró szakmai napon a résztvevők jó gyakorlatokat osztottak meg egymással, a délután folyamán pedig a Dobó István Vármúzeumot és a belváros templomait látogatták meg szakértői vezetéssel. Kiváló, magas színvonalú, egyedülálló továbbképzéseket is kínál az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Augusztus végéig várjuk a jelentkezéseket a 2025-26-os őszi fél évben induló, csak nem 25 szakirányú továbbképzési szakra és 13 pedagógus szakvizsga felkészítő programra. A társadalomtudományok területén az érdeklődők jelentkezhetnek gyermek- és ifjúsági tanácsadó, interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzésre, vagy válhat belőlük óvodai és iskolai szociális segítő. A pedagógus képzésben ugyancsak széles a paletta, az alkalmazott bábjáték, alkotói fejlesztői meseterápia és a dráma pedagógiai módszerek, technikák megismerése mellett az érdeklődők választhatnak újabb képzések közül is, például a gyógypedagógus szakon a tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédus, illetve a szociálpedagógia szakirányon az egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember, fejlesztő differenciáló szakpedagógus két helyszínen is. További információk elérhetőek az egyetem honlapján.
Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mielőtt még rátérnénk a karriernapos előadására, mivel foglalkozott, mielőtt a Nexon oktatási igazgatója lett?
Köszönöm a kérdést. A mai karriernapon is azért fogadtam el a meghívást, mert érintettnek éreztem magam. A meghívást követően úgy fogalmaztam, hogy egy karrierváltó fog egy karrierkezdő csoportnak előadást tartani. 20 évet töltöttem az állami igazgatásban, döntően külügyi területen, és ezt követően döntöttem úgy, hogy próbára teszem magam. Sokan mondták, hogy ez milyen szerencsés dolog, hiszen akkor most ugye a kapuzárási pánikot, vagy a midlife crisis-t elkerülöm. Erre szoktam én mondani, hogy nem, ez az, amikor 20 év után valaki karriert vált, és szervezetfejlesztő tréner vállalkozóként, szabadúszó vállalkozóként kezdtem el dolgozni. Pont így oktatási szakértő, szervezetfejlesztő mi voltom miatt találtuk meg egymást a Nexonnal, ahol most az időm legnagyobb részét töltöm. Emellett néhány tevékenységemet továbbra is fenntartom. Ez nekem a kikapcsolódás gyakorlatilag, ami a Nexon mellett maradt.
És mik voltak azok a motivációk, amik hozzájárultak ehhez a pályaváltáshoz?
Hát, ahogy említettem már az életközépi válságot, és ez azért fontos, mert az a mai előadásnál ez a kapunyítási pánik téma, ez középpontban áll, hiszen azért érkeztem, hogy segítsem a pályakezdő és az állásinterjú előtt álló fiatalokat. A életközépi válság az pedig körülbelül annyit jelent az én esetemben, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy itt nincsen további fejlődési út, amikor az ember úgy érzi, hogy kevéssé motivált, viszont más területen még elég erőt érez, akkor vesz egy nagy levegőt, és neki indul. Én teljesen objektíven azt mértem föl, 20 év van mögöttem, még 20 évet kell a munkaerőpiacon eltöltenem, miért ne tegyem meg úgy, ahogy én szeretném.
És akár ilyen élethelyzetben, vagy akár pályaválasztás előtt álló pályakezdőként, milyen tényezők alapján tudjuk azt meghatározni, hogy melyik pálya nekünk való?
Ugye 20 év munkatapasztalattal az ember már nem csak pályát választ, hanem egy életmódot is vált. És ugyan tudom, hogy pályakezdőknél is ez egy nagyon nagy életmódváltás, de pályakezdők még inkább az útkeresésben vannak. Tehát teljesen természetes, hogyha egy pályakezdő nem tudja teljesen biztosan, hogy mit akar csinálni. Teljesen természetes, hogyha egy pályakezdő több felé is kacsingat még. Én szerintem ez az az időszak és az az életkor, amikor ezt meg lehet tenni. És egy felelős munkavállaló és egy felelős munkahely találkozás, akkor ez nem gond. Tehát szerintem minden munkahely tisztában van vele, hogy 21, 22, 23 évesen ki mikor fejezi be a felsőoktatási tanulmányait, nem egy életre választunk még munkahelyet. Tehát én abszolút teljes nyugalommal azt tudom mondani, hogy pályakezdőként kísérletezzünk és keresgéljünk nyugodtan, amíg nem találunk olyat, ami nekünk való.
És hogyan tudjuk segíteni ezt a keresgélést? Vannak esetleg olyan tesztek, amik erre segítséget nyújtanak? Vagy hogyan tudjuk ezt elkezdeni?
Hát az alapvető irányok úgy szoktak lenni, hogy ebben az életkorban nagy baráti társaságot tart az ember, és ezt mindig átbeszélik, és most, ha visszatekintek a saját pályaválasztásomra, én sem tudtam, hogy hivatalnokként állami igazgatásban fog dolgozni, míg nem egy évfolyamtársam nem ment el egy felvételire. A hirdetést se vettem észre, hogy az egyetemünkön éppen munkatársat kerestek. Ő nem ment oda dolgozni, én oda mentem dolgozni. Tehát én szerintem a kortárs csoport nagyon nagy hatással van erre. Nagyon nagy hatással van erre a szülői példa, a családi közösség, illetve sokan vannak, és egyre többen vannak olyanok, akik már akár középiskolát, egyetemet is úgy választanak, hogy határozottan tudják, hogy hova akarnak menni dolgozni. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy annyira gyorsan változik a munkaerőpiac, hogy amikor az ember elkezd egy egyetemet, akkor még nem tudja, hogy éppen az a szakma élni fog-e, amikor befejezi az egyetemet. Illetve lehetséges, hogy amikor munkahelyet keres az ember, akkor egy olyan új szakmával találkozik, amivel korábban nem. Példaként mondanám, hogy nem olyan régen, egy hónapja hirdettük meg mi is a digitális tananyagfejlesztő pozíciónkat. A HR-eseink erősen törték a fejüket, hogy akkor ez milyen munkakör, hogy kell körbeírni. Valószínűleg néhány évvel ezelőtt digitális tananyagfejlesztő sem volt még. Viszont nekünk most erre van szükség, úgyhogy szerencsére épp egy hétfői interjún, azt hiszem, meg is találtuk az ideális jelöltet.
Ha már így említette azokat a szakmákat, illetve végzettségeket, amik így a munkaerőpiac változásával esetleg kevésbé szükségessé válnak, esetleg tudná ezekre példát mondani?
Ez egy nagyon összetett folyamat. Vannak szakmák vagy pályák, amik esetleg azért szűkülnek be, vagy azért tűnnek el, mert a technológia átveszi a stafétát. Én szerintem ott is el fog férni még az ember minden esetben. Tehát nem beszélek most a gyárakról nem beszélek most, a kékgalléros munkákról, ahol nagyobb valószínűséggel szorítja ki egyébként a technológia a munkavállalókat. Én szerintem az értelmiségi munka egy egyetemet követően mindig nyitott lesz, és mindig szükség lesz az emberi erőre. Az a kérdés, hogy a gépeket vagy a mesterséges intelligenciát miként tudjuk a saját szolgálatunkba állítani, ahogy az előadásomban is beszéltem erről, hiszen az utolsó blokk az kimondottan erről szól.
És ha már így említette az előadását, akkor egy kicsit beszélhetnénk erről bővebben.
Az előadásommal segítséget szeretnék nyújtani a pályakezdőknek. Van egy jelenség, erről is beszéltem, a kapunyitási pánik, ugye, ami gyakorlatilag csak azt a bizonytalanságot írja le, egy nagyon látványos névvel, ami a pályaválasztás az életkezdés előtt van. A csakot itt idézőjelbe kell tenni, mert ebben az élethelyzetben ez a legkomolyabb kérdés. Egy állás keresésben, vagy egy állás interjú szituációban lévő embernél is dominálni fog. Hogyha szerencsés és jó munkahelyre kerül, akkor ezt figyelembe is fogják venni. Van egy nagyon divatos kommunikációs vagy szakmai irányzat, ez a generációs elmélet. Én ezt gyakran challenge-elem, de csak és kizárólag azért, mert párhuzamosan fut ezzel egyébként az, hogy az ember éppen milyen életkorban van. Tehát nem függ feltétlenül szorosan össze, hiszen más motiválja az embert, amikor egyedülálló pályakezdő és karriert akar építeni. Más motiválja, hogyha éppen gyermekvállalásban gondolkodik. Más motiválja, hogyha éppen lakásvásárlásban gondolkodik. Vagy autóvásárlásban, vagy más motiválja, hogyha éppen egy éven belül a nyaralásra készül. Tehát nem tekintenék olyan szigorúan a generációs kérdésekre, én sokkal inkább az életkori, illetve az életszakasz sajátosságokat veszem figyelembe. Azért említettem, hogy ez a felvételi interjún is nagyon fontos, mert én pont azt hoztam az előadásra, hogy a felvételi interjú előtt, közben és után mi jár a két oldal fejében? Mi az, amit a két oldal gondol és elvár? Ezzel próbálom megtámogatni a pályakezdőket. Itt nyilvánvalóan őket talán jobban érdekli, hogy a másik oldalon mi történik, a felvételiztető oldalon. Itt megpróbáltam összefoglalni azokat a tapasztalataimat, amiket immár a vállalkozói létben összeszedtem, bár a gondolkodás közben azért eszembe jutott, hogy a hivatali pályám utolsó 8 évét is felnőtt képzésben oktatásban végeztem, és ott döntően pályakezdőkkel foglalkoztam, tehát nagyon sok munkainterjún ültem, de akkor még nem annyira tudatosan néztem ezt, mint vállalkozóként, hiszen az első megbízatásom egyébként vállalkozóként pont egy telekommunikációs cég volt, ahol azt kérték, hogy a shop vezetőket tanítsuk meg felvételiztetni, tanítsuk meg arra, hogy a legjobb munkatársat vegyék föl, és az első fogos kérdés, amit föltettek nekünk, hogy hogyan vehetik észre, hogyha a jelölt valótlant állít, hogyha a jelölt nem önmagát adja. Úgyhogy az első tréneri munkám az egy ilyen 2-3 napos komoly tréning volt, amikor pont a másik oldalon lévőket készítettük fel, hogy a lehető legjobban tudjanak szűrni. A folyamatnak a vége az meg talán pont egy múlt heti előadás lehet egy másik egyetemen, ahol pedig a toborzás és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszélgettünk, és hát az már egy egészen más világot tár fel.
Mielőtt még rátérnénk a munkaadói részre, először beszéljünk arról, hogy mit is kell egy munkavállalónak tennie, hol érdemes munkát keresni, illetve hogy érdemes összeállítani a portfóliót.
A holnál sokkal fontosabb kérdés szerintem a hogyan. Hol szerintem lehet, hogy én a másik oldalról nézem, és máshogy látom, de szerintem az interneten tömegével lehet állásajánlatokat találni. Van egy népszerű, vagy hogy mondjam, számomra népszerű, egy kedvenc tudósom, Barabási Albert László, aki a hálózatelmélet megalapítója, kitalálója, a 2000-es évek elején Bostoni Egyetemen fejlesztette ki a hálózatelméletet. Ez gyakorlatilag a társadalom működésének törvényszerűségeivel foglalkozik. Ő mondta, hogy, és nagyon hiszem, amit mondott, hogy munkát nem a családunk és fogadni elsősorban, nem a családunk által, ahogy ő fogalmazott, nem az elsődleges kapcsolataink által fogunk találni, hanem munkát minden esetben a másodlagos kapcsolataink által fogunk találni. Vannak ezzel a kivételek, van, amikor egy szülő beviszi a családi cégbe a gyermekét, vagy adott esetben rokoni kapcsolatok által, de ez a ritkább eset. A leggyakrabban valamiféle közvetítő kapcsolat, olyan kapcsolat által kapunk munkát, aki akiről nem is számítottunk. Éppen ezért mondtam azt, hogy teljes nyugalommal lehet fejvadászcéghez fordulni, teljes nyugalommal lehet internetes hirdetéseket böngészni, nagyon jó szűrők vannak erre. A fejvadászcégnek annyi előnye van nyilvánvalóan, hogy sokkal célzottabban tud keresni, és személyre szabottabban. Tehát a fejvadászcégnél már el lehet mondani az igényeket, el lehet mondani, hogy én milyen helyen szeretnék dolgozni. Egy hirdetésre jelentkezve ennek kicsit szűkösebb a lehetősége. Tehát a hol, az kevésbé fontos nekem, mint a hogyan. És ezzel nem növelni akarom a nyomást, de ez egy fontos esemény, és erre készülni kell. Ugyanúgy, mint egy egyetemi vizsgára is, ki többet, ki kevesebbet készül, teljesíteni lehet az egyetemet kevesebb felkészüléssel is, meg többel is. Itt is azt gondolom, hogy érdemes készülni. Ha és amennyiben valahova pályázatot szeretnénk leadni, akkor mindenféleképpen tanácsolom első helyen, hogy a leadás előtt rendezzük a social media platformjainkat. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a toborzók, ha fejvadászcéghez megyünk, ha céghez megyünk, utánunk fognak nézni. És az első benyomást azt talán nem is az életrajzunk, hanem a social media oldalaink fogják adni. Még akár azt is mondom, hogy álláskeresési időszakban inkább korlátozzuk a hozzáférést, hogyha nem akarjuk törölni a tartalmakat. Legyen hozzáférhető tartalom, mutasson rólunk valamit, de ne feltétlenül teljesen nyíltan. És ez egyébként az egész álláskeresésnek egy titka, az én véleményem szerint ez egy társasjáték. Egymást manipuláljuk, jó értelembe véve manipuláljuk, én ezt etikus manipulációnak hívom, és az előadásban sokszor utalok erre. Tehát igenis, miközben önmagunkat adjuk, a 5-10 évvel ezelőtti botlásainkra nem feltétlenül kíváncsi a munkáltató, tehát az olyan fényképeket, videókat, kommenteket, stb., amit tudunk mozdítani, azt nyugodtan takarjuk, vagy vegyük le, mert ha minket megismernek, akkor megértik azt, hogy miért csináltuk azt akkor. De amíg minket nem ismernek, ne abból ítéljék meg, hogy miért csináljuk, vagy mit csináltunk, és mit csináltunk a múltban. Ez a legelső tanács. A másik pedig, hogy az álláshirdetés azért van, hogy azt használjuk, azzal éljünk. Mire gondolok? Egy jó pályázati anyagban az álláshirdetés és a leírás, hogy kit keresnek, annak azért 60-80%-a köszönjön vissza. Nagyon feltűnő, hogyha mindenre alkalmas vagyok, tehát az összes kiírásra minden követelménynek megfelelek, hiszen akkor nincs hova fejlődni, akkor a cégnek nincsen semmi szerepe, nem is fogják elhinni. Tehát azt mondom, hogyha egy egészséges arányt találunk, ennek megfelelek, annak megfelelek, amannak, és ezekben meg nagyon szívesen tanulok és fejlődök, akkor az egy jó indulási pont. Mostani pályakezdők, majdnem azt mondtam, hogy Z-generáció, de éppen az imént beszéltem a generációs kérdésről, de mostani pályakezdőkre amúgy is jellemző, hogy szívesen tanulnak. Nagyon sokat foglalkoztunk egyetemistákkal, rendszeresen évente felméréseket készítünk, mint egy 1000 fős mintával egyetemisták körében, úgyhogy dolgozom együtt több egyetemi oktatóval, úgyhogy az én tapasztalatom az, hogy amikor valaki egy egyetemen tanul, vagy elkezd egy egyetemet, nem is feltétlenül biztos, hogy a munkához szükséges tudást ő az egyetemről akarja összeszedni. Tehát nagyon gyakran találkozunk olyan fiatalokkal, akik megérkeznek egy munkahelyre, és rögtön az első kérdés, hogy ki és hogyan, milyen körülmények között fogja megtanítani, ami tudást ott majd használni kell. Milyen mentorrendszer van, milyen tanulási lehetőség van. Ezért mondom azt, hogyha a pályázati anyagban szerepel az, hogy én fejlődni szeretnék ebben, hogy tökéletesen megfeleljek a kiírásnak, az teljesen helyén való és teljesen jó. A munkáltatók is fel vannak készülve arra, hogy valaki tanulni, fejlődni szeretne, ez egy pozitív dolog. 60-80%-ban feleljen meg a kiírásnak. Ez azt is jelenti, hogy nyugodtan be lehet adni olyan pályázatot, amire jelen pillanatban nem állok készen. Olyan állásra, amire nem állok készen. Ez semmi gond, sőt, ezt a bátorságot általában díjazni szokták. A másik fontos dolog talán az, hogy legyünk valamilyenek. És akkor most a másik oldalról is egy kicsi betekintést. Amikor valaki meghirdet egy állást, esetleg egy olyan régióban, ahol nagyon sok munkanélküli van, beérkezik akár 50-100 pályázat is. Azt leszűrik egy előszűréssel, kimondottan papír alapon, vagy adott esetben egy pici utánkutatással, akkor azt követően akár 20-30 interjút is megcsinálnak. a nap végén, amikor döntést hoznak, vagy amikor egy következő körös csoportot kiválasztanak, nagyon fontos lesz, hogy emlékezzenek az emberre. És itt nyilvánvalóan ne arra emlékezzenek, hogy tehát nem arról van szó, hogy túl kell tolni, hogy valami olyat kell csinálni, ami nem mi vagyunk, hanem hogy az életünkből próbáljunk meg megmutatni olyan dolgot is, ami nem szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Akár már a pályázati anyagban, az önéletrajzban is. Az önéletrajz egészen addig, amíg emberek szűrnek, és ezt azért mondom, mert ugye a trendek afelé mutatnak, hogy a mesterséges intelligencia tökéletesen le tudja szűrni a pályázatokat. Tehát amíg emberek szűrnek, addig szintén nagyon fontos, hogy legyen egy olyan horog legalább a szabadidős tevékenységről, hobbiról, bármiről, ami egy picit különleges. Most persze mindenki felszisztel, hogy hát én nem vagyok különleges, én nem csinálok különleges dolgot, de mindenkinek az életében van olyan, ami egyedi, amit más nem csinál, ezt nyugodtan merjük kihangosítani vagy megmutatni.
És mondjuk olyan esetben, hogyha valaki azt mutatja magáról, amilyen nem is valójában, csak hogy mondjuk érdekesnek tűnjön, vagy az ő fejében megfeleljen a munkaadónak, az hogyan tudják kiszűrni egyébként, vagy kiszűrhető ez?
Maximálisan szerintem. Tehát abban a pillanatban, hogyha valaki nem önmagát adja, akkor olyan zavarjeleket produkál a kommunikációjában, amik egy tapasztalt toborzó által nagyon gyorsan levehetők. Vagy akár egy jó érzelmi intelligenciával rendelkező vezető számára nagyon hamar levehető. A kitartóbbak ilyenkor utána mennek már az interjún, hogy akkor most ebből mi a valós, mi nem, és rettenetesen rossz feszengve, lebukva interjút csinálni, tehát nem tanácsolom azt, hogy bárki olyat állítson. Azt higgy el, hogy ami ő maga, az lehet érdekes. A másik fontos dolog talán az, hogy legyünk valamilyenek. És akkor most a másik oldalról is egy kicsi betekintést. Amikor valaki meghirdet egy állást, esetleg egy olyan régióban, ahol nagyon sok munkanélküli van, beérkezik akár 50-100 pályázat is. Azt leszűrik egy előszűréssel kimondottan papír alapon, vagy adott esetben egy pici utánkutatással, akkor azt követően akár 20-30 interjút is megcsinálnak. A nap végén, amikor döntést hoznak, vagy amikor egy következő körös csoportot kiválasztanak, nagyon fontos lesz, hogy emlékezzenek az emberre. És itt nyilvánvalóan ne arra emlékezzenek, hogy tehát nem arról van szó, hogy túl kell tolni, hogy valami olyat kell csinálni, ami nem mi vagyunk, hanem hogy az életünkből próbáljunk meg megmutatni olyan dolgot is, ami nem szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Akár már a pályázati anyagban, az önéletrajzban is. Az önéletrajz egészen addig, amíg emberek szűrnek, és ezt azért mondom, mert ugye a trendek afelé mutatnak, hogy a mesterséges intelligencia tökéletesen le tudja szűrni a pályázatokat. Tehát amíg emberek szűrnek, addig szintén nagyon fontos, hogy legyen egy olyan horog legalább a szabadidős tevékenységről, hobbiról, bármiről, ami egy picit különleges. Most persze mindenki felszisztel, hogy hát én nem vagyok különleges, én nem csinálok különleges dolgot, de mindenkinek az életében van olyan, ami egyedi, amit más nem csinál, ezt nyugodtan merjük kihangosítani vagy megmutatni.
Esetleg vannak olyan trükkös kérdések, amikkel találkozhatnak a pályakezdők, és ha igen, akkor ezeket hogyan tudják megfelelően lereagálni?
Különleges kérdésekre én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell számítani, de én inkább azt mondom, hogy mind a két oldal készüljön különleges kérdésekkel. Miről van szó? Egy pályázó teljes nyugalommal is mindig meg fogja kérdezni, hogy akkor mire számíthatok az első időszakban, milyen lesz a betanításom, milyen munkarend van a cégnél, milyen juttatások vannak a cégnél, van-e mentoring rendszer a cégnél, hol lesz az irodám, megismerkedhetek-e a munkakörnyezettel előre. Tehát ezek az olyan standard kérdések. Milyen fizetésre számíthatok? Ezek azok a standard kérdések, amik mindig elhangzanak. Ezen kívül minden munkavállaló nagyon nagyra értékeli, és akkor most először a pályázó által feltehető érdekes kérdésekről beszélek. A másik oldalról érdekes kérdések akkor hangzanak el leginkább, hogyha azt látjuk, és akkor itt most egy picit belehelyezkedek a toborzó szerepébe, hogyha azt látjuk, hogy nagyon sablon válaszokat kapunk. Tehát betanult válaszokat kapunk. Ezek a legváratlanabbak lehetnek. Nekem is vannak ilyen sablon kérdéseim, ezt el tudom mondani. nyilván ez még nem a legmegdöbbentőbb kérdéskategória, de hogyan pihensz, hogyan kapcsolódsz ki, mit csinálsz munka után. Itt mindig hozzáteszem, hogy amit el lehet mondani, mert nyilván ez már a szabadidőről szól, ez már az a kényes terület, de ezzel azt próbálom elérni, hogy magát a jelöltet ismerjen meg, nem azt, amire felkészült.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és remélem, hogy hozzájárultunk a sikeres és magabiztos pályakezdéshez.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink!